Jelenések könyve 19. és 20. fejezet. Ezek után hallottam. Miután? Babilon pusztulása után, a gazdasági és vallási rendszer pusztulása után. Hallottam, mintha nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben. Halleluja! Az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké. Befejeződött Isten ítéletének kiöntése a földre. Egy csata azonban még hátra van, ezt látni fogjuk a 19. fejezetben. Isten tehát kiöntötte az ő ítéletét a földre, és most elérkezett az idő, hogy az Úr Jézus Krisztus személyesen visszatérjen a földre, hatalommal és dicsőséggel, és megalapítsa Isten királyságát a földön. Ennek köszönhetően pedig örvendeznek azok, akik a mennyben vannak. Én is nagyon várom már, hogy ott legyek a mennyben, és énekeljem ezt az éneket a tömeggel együtt, hogy halleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké. Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei. Érdekes, hogy a Jelenések könyvében sokszor olvashatjuk azt, hogy igaz és igazságos Isten ítélete. Véleményem szerint erre azért is van szükség, mert ez kimondottan egy olyan terület, amelyet a sátán mindig próbál megkérdőjelezni. És gondoljunk csak bele, hogy hány ember van, aki gyakran megkérdőjelezi Isten tettét, és azt mondja. Valóban igazak-e és igazságosak-e Isten ítéletei? Mindig vannak olyanok, akik megkérdezik, hogy mi van azokkal, akik soha nem hallották az evangéliumot? Vagy mi van a csecsemőkkel? Egy valamit azonban leszögezhetünk. Isten igazságosan ítél. A nagy nyomorúság időszakában, amikor Isten kiönti a földre az ítéletét, mindvégig ez a kijelentés ismétlődik. Azt, hogy Isten nem igazságos és nem tisztességes, a sátán már Éva fejében megpróbálta elültetni az Édenkertben, amikor megpróbálta Évával elhitetni, hogy Isten valamit visszatart Ádámtól és Évától, ami egyébként az ő javukat szolgálná. A sátán igyekezett elhitetni Ádámmal és Évával, hogy Isten csak magára gondol, és hogy valami nagyon jót akar eltitkolni előlük. Azóta pedig sokan mások is megkérdőjelezték már azt, hogy mennyire igazságos Isten ítélete. Bevallom őszintén, hogy sokszor fogalmam sincs arról, hogy mit fog Isten tenni. Azt azonban tudom, hogy bármit is tesz, az igazságos lesz, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei. Ebben soha nem kell kételkedjünk. Sajnos rólam ez nem mondható el. Én gyakran elhamarkodottan ítélek anélkül, hogy minden tény a birtokomban lenne. Így tehát megesik, hogy később rádöbbenek, hogy hibáztam, és elnézést kell kérjek. Istennel azonban ez soha nem történik meg, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei. Mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet. A 17. fejezetben láttuk, hogy kialakult egy egységes vallás a világon, amely megrontotta a földet. Marx azt mondta, hogy a vallás az emberek ópiuma. 100%-osan egyetértek vele. Úgy gondolom, hogy a vallás egy nagy átok a földön, és be kell vallanom, hogy nehezen viselem el a vallásos embereket. A vallás merőben más, mint a kereszténység, mert a vallás arról szól, hogy az emberek próbálják elérni Istent. A kereszténység azonban azt tanítja, hogy Isten volt az, aki kinyúlt az emberek felé. A kettő tehát egymás szöges ellentéte. A vallásokban az emberek próbálnak eljutni Istenhez. A kereszténységben Isten az, aki kinyújtja a kezét az emberek felé. Azért sikertelen a vallások próbálkozása, mert egy véges alapról kiindulva nem juthatunk el a végtelen Istenhez. A kereszténység azonban éppen ezért működik, mert a végtelen Isten számára semmi nemű problémát nem jelent az, hogy kinyújtsa kezét a véges emberek felé. A vallások azt mondják, hogy bizonyos dolgokat meg kell tennünk, hogy Istennek tetszünk, és hogy Isten elfogadjon bennünket. A kereszténység azonban azt mondja, hogy a mi igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Csak annyit tehetünk, hogy elfogadjuk Isten szeretetét, kegyelmét, irgalmát, és leborulunk Isten előtt. Igen, Isten irgalmas, és nincsen semmi jó cselekedet, amivel elfogadtathatjuk magunkat Istennél. Ha azonban oda megyünk Istenhez, és kérjük, hogy bocsásson meg, és elfogadjuk az ő irgalmát és kegyelmét, akkor Isten elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk. János 6.37. Aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el, mondja Jézus. A nagy parázna tehát paráznaságával megrontotta a földet. De mit is jelent ebben az esetben a paráznaság? Ez azt jelenti, hogy az emberek nem olyan módon imádják Istent, ahogyan azt ő meghagyta. És mit mond maga Isten, hogy hogyan imádjuk őt? János 4.24. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Ha azonban valaki mégis másképp próbálja Istent imádni, például bálványokon keresztül, amit Isten megtiltott, ez nem más, mint egy szellemi értelemben vett paráználkodás. Ez már vallásoskodás. Itt lép a képbe az, amit én vallásnak neveztem. Isten azonban nem azt akarja, hogy vallásosak legyünk, hanem egy szeretetteljes, személyes kapcsolatra vágyik velünk. Isten kiöntötte az ítéletét arra a hamis vallási rendszerre, amely megrontotta a földet paráznaságával, és bosszút állt az ő szolgáinak véréért. Jézus számos alkalommal szemben találta magát a kor vallási vezetőivel, és a vallási vezetők voltak azok, akik teljes erejükkel igyekeztek elérni, hogy Jézus Krisztust keresztre feszítsék. A vallási vezetők ragaszkodtak ahhoz, hogy a rómaiak elítéljék Krisztust. Nem kell ahhoz vallásosak legyünk, hogy Isten elfogadjon bennünket. Isten szeret minket, és elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk az ő szeretetének, irgalmának és kegyelmének köszönhetően. Jelenleg a 80-as években vagyunk, és el kell mondanom, hogy most is megtörtént, hogy a Fiatalok Küldetéssel nevű misszió egyik vezetője bíróság elé került Görögországban, mégpedig hittérítés vádjával, mert Bibliát adott egy 16 éves görög fiúnak. Mondanom sem kell, hogy az ortodox egyház szorgalmazta azt a törvényt, amelynek alapján Görögországban őt 3,5 éves börtönbüntetésre ítélhették. Egyiptomban például halállal büntetendő az, ha valaki egy muzulmán hitűnek beszél Jézus Krisztusról, és az megváltójaként befogadja Jézus Krisztust. Az egyik lelkipásztorunk volt már börtönben Egyiptomban. Ő ott orvosként dolgozott, és nagyon szerette volna, ha egyiptomi testvérei is megismerik Jézus Krisztust. Összeállított néhány traktátust, és nagy szerepe volt abban, hogy néhány muzulmán vallású ember igaz, élő kapcsolatra jutott azzal, hogy hitét Jézus Krisztusba vetette. Ennek következményeként azonban Egyiptomban bebörtönözték. Mivel azonban a családja nagy befolyással bírt, végül kiengedték, de azt tanácsolták neki, hogy azonnal hagyja el Egyiptomot, ha élni akar. Ezt teszi a vallás. A vallás veszélyeztetve érzi magát a szellemi értelemben vett élettől. Isten tehát kiöntötte az ítéletét a vallási rendszerekre a Jelenések könyvében, és megbosszulta az ő szolgáinak vérét. Sok keresztényt ugyanis éppen a vallási vezetők üldöztek, és üldöznek ma is. Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet, mert számon kérte kezéből szolgái vérét. Még egyszer azt mondták, halleluja! Felszáll a füstje is örökkön örökké. Ez a Babilonra kiöntött ítélet füstje. Ekkor leborult a 24 vén és a 4 élőlény, imádták Istent, aki a trónuson ült, és így szóltak. Ámen! Halleluja! A halleluja kifejezéssel itt találkozunk először az Új Szövetségben. Mára már egy igencsak gyakran alkalmazott kifejezésé vált keresztény körökben. Ez a héber kifejezés pedig annyit jelent, dicsőség Jávénak vagy Jehovának. És megszólalt egy hang a trónus felől, dicsérjétek Istenünket, ti szolgák mindnyájan, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. Először tehát a sokaság dicséri Istent, most pedig megszólal egy hang a trónus felől, és arra bátorít mindenkit, hogy dicsérjék őt. És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés volna. Halleluja! Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Képzeljük csak el, hogy sok millió keresztény ott áll majd, és megszólal Isten arra bátorítva bennünket, hogy imádjuk őt. Képzeljük csak el, ahogy erre válaszként mindnyájan felhangon kezdjük dicsérni Istent, s olyan hangja volt ennek a nagy szokaságnak, írja János, mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Én alig várom már ezt a dicsőséges pillanatot. Örüljünk és újjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült a mennyasszonya. Minden készen áll tehát arra, hogy Jézus Krisztus visszatérjen, és feleségül vegyen bennünket. Elérkezett a bárány mennyegzőjének napja, a mennyasszonya felkészült. És megadatott neki, vagyis a bárány mennyasszonyának, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Egy másik fordítás szerint pedig a szentek igazsága ez. De vajon mi a szentek igazsága? Pál ezt írja a Filippi 3:5-től. 8. napon metéltek körül, Izrael népéből, Benyámin törzséből származom, héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus. Buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. De vegyük észre, hogy mit mond a 7. versben. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom, Istentől a hit alapján. Amikor tehát én hitemet Jézus Krisztusba vetem, Jézus igazságát kapom meg, és azt tölthetem magamra. Isten a mi hitünket számítja igazságnak. Így tehát én is fényes, tiszta gyolcsot viselhetek majd. Ez a fényes, tiszta gyolcs pedig nem más, mint a szentek igazsága, amit megkapok Istentől pusztán azáltal, hogy hitemet Jézus Krisztusba vetettem. Ez az igazság tehát nem cselekedeteimből fakad. Nem azért kapom, mert elegendő időt töltöttem Istennel, mert egy bizonyos számú embernek bizonyságot tettem, vagy mert a megfelelő számú fejezetet elolvastam minden nap a Bibliából, vagy mert x órát imádkoztam minden nap. Isten az ő igazságát egyáltalán nem ez alapján adja nekem. Engem Isten igaznak minősít pusztán annak köszönhetően, hogy hitemet Jézus Krisztusba vetettem, és hogy ő benne bízok. Ez képezi az én igazságom alapját, és ez nagyszerű. Képzeljük csak el, hogy milyen lenne, ha igazságunk a saját cselekedeteinkre épülne. Tételezzük fel, hogy kijelentjük. Minden nap el kell olvassunk 5 fejezetet a Bibliából, minden nap 20 percet kell töltsünk Isten előtt térden állva és imádkozva, minden nap legalább 2 embernek kell bizonyságot tennünk, stb. Stb. Tehát konkrét szabályokat határoznánk meg, amelyeket be kell tartanunk, hogy igazak lehessünk. Lehet, hogy egy héten keresztül sikeresek vagyunk, kipipálunk minden tevékenységet. De aztán jön a péntek este és elrontjuk a dolgokat. Nem imádkoztunk 20 percig, és pénteken már nem vagyunk igazak. Úgyhogy csak abban reménykedhetünk, hogy Jézus Krisztus azon a pénteken nem tér vissza, mert ha igen, akkor lehet, hogy bennünket nem visz magával. Ez azonban nem így működik. Az én igazságom nem a cselekedeteimen alapul, az igazságomat én Istentől kapom. Ő igaznak minősít engem, amikor én hitemet Jézus Krisztusba vetem. Így szólt hozzám. Írd meg! Boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőinek vacsorájára. Ezt is mondta nekem. Ezek az Isten igaz ígéi. Úgy tűnik, hogy Isten itt különösen odafigyel arra, hogy elmondja nekünk, hogy ezek az ő igaz ígéi. Ahogy a könyv vége felé közeledünk, újra és újra elismétli ezt Isten. Ezek az Isten igaz ígéi. Mintha meg akarna nyugtatni afelől, hogy mindezt nyugodtan elhihetjük, mert az igazat szólja. Nagyon érdekes számomra, hogy Isten azt többször is egyértelművé tette, hogy Jézus Krisztus ártatlanul megy a keresztre. Amikor Júdás visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, a Máté 27:4-ben ezt mondja. Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. A János 19:4-ben Pilátus is azt mondja Jézusról. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. A Lukács 23.41-ben pedig az egyik rabló, akit Jézus Krisztussal egy időben feszítettek keresztre, a következőket mondja. Mi ugyan jogosan vagyunk itt, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem követett el. Isten tehát különös gondot fordít arra, hogy kihangsúlyozza. Jézus Krisztus ártatlan. Nem saját bűneiért feszítik keresztre, hanem a mi bűneinkért. Amikor tehát az Úr elkezd beszélni az ő dicsőséges királyságáról, illetve a bárány mennyegzőjéről, szintén kihangsúlyozza. Ezek az Isten igaz igéi. Ezt elhihetjük, ez valóban így lesz. És leborultam a lába elé, hogy imádjam őt, de ő így szólt hozzám. Vigyázz, ne tedd, szolgatársad vagyok és testvéreidé is, akikben megvan a Jézus bizonyságtétele. Az Istent imád. János itt úgy viselkedik, mint sokan mások, akik azt a valakit kezdik el imádni, akit Isten eszközként használ az ő üzenetének, szeretetének vagy kegyelmének közvetítésére. És ez egy valós veszély, amikor valakit Isten használ a szolgálatban, és amikor az Istentől kapott lelki ajándékainkat használjuk. Itt János esetében is azt látjuk, hogy János leborul az angyal előtt, akitől a kinyilatkoztatást kapja, mert annyira lenyűgözi őt az, amit hall. Az angyal azonban megállítja őt, és azt mondja. Ne tedd, hiszen én csak szolgatársad vagyok, az Istent imád. Úgy tűnik, hogy minden ember vágyik arra, hogy valamit vagy valakit imádjon. És az emberek számára általában könnyebb valakit vagy valami olyat imádni, amit látnak, mint olyan valakit, akit nem látnak. Ez tehát egy komoly hiba, amelybe az emberek hajlamosak beleesni. Pál is megemlíti ezt a Róma 1.25-ben. Ott ezt olvashatjuk. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Az emberek tehát hajlamosak elkövetni azt a hibát, hogy ámulnak és bámulnak Isten teremtésének láttán, de mégsem Istent a teremtőt imádják, hanem inkább a teremtést. János itt ugyanezt teszi, az angyal azonban ezt mondja Jánosnak. Ne tedd, én szolgatársad vagyok, Istent imád. Legyünk tehát óvatosak, ha a szolgálatunk nyomán bennünket is, mint Isten eszközeit elkezdenek imádni. Cselekedjünk olyan bölcsen, mint ahogy ez az angyal, és mondjuk azt. Ne engem, hanem Istent imád. Isten ugyanis nem akarja, hogy mi kapjuk a dicsőséget az ő munkájáért, amiért egyedül őt illeti meg a dicsőség. Az Istent imád, mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke. Vagyis a profécia Jézus Krisztus személye köré összpontosul. Erről szól tehát a profécia, és erről szól a történelem is. Krisztus áll a világtörténelem középpontjában. Még az időszámítást is tőle kezdjük, és így beszélhetünk Krisztus előtti és Krisztus utáni évekről. Istennek nem az a fontos, hogy elmondja nekünk, hogy ki lesz a házastársunk, és hogy mit fogunk csinálni majd a következő héten. A proféciák középpontjában Jézus áll. És láttam a megnyílt eget. Íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak a neve hű és igaz. A Jelenések könyvében folyamatosan ezt láthatjuk az Úrral kapcsolatban, hogy ő a hű és az igaz tanú. És láttam a megnyílt eget. Íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol. Szeme tűzlángja. Ez még mindig az ő ítéletének tüzére vonatkozik. És fején sokágú korona, és ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül. És vérbe mártott ruhába volt öltözve, ez a név adatott neki. Az Isten igéje. János 1. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Itt a jelenések 19-ben pedig Jézus Isten igéjeként ismét visszatér a földre. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Én is része leszek a mennyei seregeknek, mint ahogy a többi hívő is, mert mi is fényes, tiszta gyolcsba vagyunk öltöztetve, ami a szentek igazsága. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket. Zsidók 4.12. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatul az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Jézus szájából tehát éles kard jött ki, ami az ő igéje, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára az a név van írva, királyoknak királya és uraknak ura. Egy pillanatra térjünk vissza a jelenések 19.13-hoz, konkrétan a vérbe mártott ruhához, amelybe Jézus volt öltözve. Ez valószínűleg egy utalás az Ézsaiás 63-ra, mert ez a vér nem az ő saját vére, hanem ellenségeinek vére, amely akkor folyik ki, amikor ő eltapossa a lázadókat. Ézsaiás 63.1-től. Ki jön ott Edomból, vérvörös ruhában, bokrából, pompás öltözetben, erőteljes léptekkel? Ezt a kérdést a próféta teszi fel, Jézus pedig válaszol. Én, aki igazat beszélek, és van erőm a szabadításhoz. Erre a második versben a próféta egy újabb kérdést tesz fel. Miért vörös az öltözeted? Miért olyan a ruhád, mint azé, aki borsajtóban tapos? Biztosan emlékszünk még azokra az időkre, amikor nagy dézsákban, borsajtókban a szőlőt lábbal taposták. Erről a párhuzamról van itt szó. És elképzelhetjük, hogy azoknak, akik a szőlőt taposták, a ruhájukon is a szőlő levének a foltjai voltak mindenütt. A próféta tehát felteszi a kérdést, miért vörös az öltözeted? Miért olyan a ruhád, mint azé, aki borsajtóban tapos? Jézus így válaszol. A sajtóban egyedül tapostam, a népek közül senki sem volt velem. Tapostam őket haragomban, tiportam őket felindulásomban. Levük a ruhámra fröccsent, egész öltözetemet beszennyeztem. Mert bosszúállás napja van a szívemben, eljött a megtorlás esztendeje. Jézus tehát visszatér a földre, hogy az emberek lázadásának véget vessen. Visszatér, hogy borsajtóban taposson, és ekkor több millió ember fog összegyűlni a földön, hogy harcba szálljon Jézus Krisztus ellen. A Megiddó völgytől egészen Edomig az egész terület tele lesz a világ hadseregeivel. Több millió katona. Van egy igevers, amely arra utal, hogy akár 200 millió katona is összegyűlhet itt, és sok vér folyik majd ezen a területen. Zsoltárok 2.1. Miért tombolnak a népek? Milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseinket, tépjük le köteleinket. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Visszatérve a jelenések 19-hez, itt láthatjuk tehát, hogy Jézus visszatér, és vérbe mártott ruhába van öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket. Más szóval a lázadókat az ő igéjével győzi le. A János 1.1-ből tudjuk, hogy Jézus Krisztus kezdetben Istennél volt, és hogy minden általa lett. Nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Vagyis Jézus Krisztus teremtette ezt a hatalmas világegyetemet. De vajon hogyan? Úgyhogy szólt, és az hirtelen létrejött. Ez azt jelenti, hogy Isten képes arra, hogy kimondjon valamit, és az abban a pillanatban létre is jön. 1 Mózes 1.2. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten. Legyen világosság, és lett világosság. A magyar megfogalmazás jól tükrözi a hébert, mert valóban arról van itt szó, hogy az Isten azt mondta, legyen világosság, és lett világosság. Ez nekem nagyon tetszik. Isten szólt, és létrejött az a bolygó, amelyen ma élünk. Azután ezt mondta Isten. Legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket. És így történt. Azután ezt mondta Isten. Gyűjjenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz. És úgy történt. És még tovább folytathatnák. Isten csak szólt, és a dolgok megtörténtek. Isten szava hatalmas. Bárcsak tudatosítanánk Isten szavának és Isten igéjének erejét. Hiszen Isten igéje élő és ható. Azon a napon, amikor Jézus Krisztus visszatér, mindnyájan tudatába kerülünk ennek. Akkor egy hatalmas hadsereg fog összegyűlni, hogy harcba szálljon Jézus Krisztussal, de ő csak szól, és a harc már is eldőlt. Micsoda hatalma is van Jézus Krisztus igéjének. Azzal az éles karddal, amely a szájából jön ki, elpusztítja a lázadókat, akik szembeszállnak vele. Azt persze nem tudom, hogy abban a pillanatban Jézus pontosan mit fog mondani, de már alig várom, hogy meghallhassam. Az egyik elképzelésem az, hogy Jézus így szól majd. Ennyi volt, végetek van. Ruhájára és derekára az a név van írva. Királyoknak királya és uraknak ura. És láttam, hogy egy angyal áll a napban. Erre ugye mi nem lennénk képesek, ezt csak az angyalok tudják megtenni. Az angyalok nagyon érdekes teremtményekkel legyenek, ha képesek megállni a napban, ahol hihetetlen nagyságú hőfok uralkodik. Ami hatalmas hangon kiáltott minden madárhoz, ami az ég közepén repül. Jöjjetek, gyülekezzetek össze az Isten nagy vacsorájára! A korábbiakban már beszéltünk a bárány mennyegzői vacsorájáról, amelyre mi is hivatalosak vagyunk. Egy másik vacsora is megrendezésre kerül azonban, az Isten nagy vacsorája. Tehát az angyal így kiált. Jöjjetek, gyülekezzetek össze az Isten nagy vacsorájára! Hogy királyok, vezérek és hatalmasok húsát egyétek, lovak húsát és a rajta ülőkét, minden szabad ember és rabszolga húsát, kicsinyekét és nagyokét. És láttam, hogy a fenevad, meg a föld királyai és seregei gyülekeznek, hogy harcra keljenek a lovon ülő és serege ellen. Micsoda ostobaságról tesz itt a sátán tanúbizonyságot? Azt gondolja, hogy megnyerheti a csatát Isten ellen. És milyen sok ember gondolja ezt napjainkban is, amikor harcol Isten ellen. A humanisták például humanista kiáltványukban kijelentik. Az ő céljuk kiirtani Istent az emberek fejéből, az emberek tudatából, hogy szabaddá tegyék az embereket. Egyesek tehát a sátán felhívására összegyűlnek majd, hogy Isten ellen induljanak harcba. De foglyul esett a fenevad, vagyis az Antikrisztus, és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő nevében, amelyel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták az ő képmását. Élve vettetett le mind a kettő a kénnel égő tűztavába, amelyre az ige gyehennaként is utal, amely a meg nem igazultak végső lakóhelye. Jézus maga mondta, hogy ezt a helyet Isten a sátánnak és az ő angyalainak készítette elő. A gyehenna első két lakója tehát a fenevad és a hamis próféta lesz. Sőt, úgy tűnik, hogy 1000 évig csak ők tartózkodnak majd ott. 1000 év elteltével azután a sátán is csatlakozik hozzájuk, és azok az angyalok is, akik a sátánnal tartottak, amikor ő fellázadt Isten ellen. Ezen kívül pedig azok az emberek is oda kerülnek, akik a sátán mellett voksoltak és fellázadtak Isten ellen. Jézus megfogalmazása szerint ez nem más, mint a külső sötétség, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz. A pokol vagy a Hádész helyileg a föld gyomrában fekszik. Az alvilág ezen belül valószínűleg éppen a föld középpontjában helyezkedik el, mert a görög kifejezés szó szerinti fordítása így hangzik. Feneketlen mélység, azaz feneketlen szakadék. Valószínűleg van a föld szívében egy üreges rész, amelyben az eszésznek soha nincs vége. Ahogy a föld forog, az ember folyamatosan eszik, de soha nem ér földet. Ha ez a hely legalább 15 kilométeres átmérőjű, akkor Ádámtól kezdődően mindenkit magába tud foglalni, aki elutasította Jézus Krisztust és az ő igazságát. Olyan technológiával azonban még nem rendelkezünk, hogy a föld szívében valamilyen úton módon meghatározzuk ennek a helynek az elhelyezkedését. A többiek pedig megölettek a lovon ülő kardjával, amely a szájából jött ki. És mi is ez a kard? Az Isten igéje. És a madarak mind jól laktak az ő húsukból. Isten tehát hív minden madarat a világ minden tájáról, hogy gyülekezzenek össze az Isten nagy vacsorájára, és királyok, vezérek és hatalmasok húsát egyék. És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében. Korábban, amikor megszólalt az 5. trombita a Jelenések könyvének 9. fejezetében, azt olvashattuk, hogy egy csillag leesett az égből a földre, és neki adatott az alvilág mélységének a kulcsa, vagyis az a kulcs egy bukott angyalnak adatott. Ő pedig felnyitotta az alvilág mélységét, és füst szállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült a nap és a levegő a mélység füstjétől, és sáskák jöttek ki a füstből a földre, és olyan erő adatott nekik, amilyen ereje van a földi skorpiónak. Tulajdonképpen tehát démoni lények jöttek elő a mélységből. Most pedig ismét megjelenik egy angyal az alvilág kulcsával a kezében. Ebben az esetben azonban nem az a cél, hogy kiengedjen bárkit is ebből a mélységből, hanem hogy gondosan bezárja a mélység kapuját. Tehát az alvilág kulcsa volt nála, és egy lánc a kezében. Megragadta a sátánt, az ősi kígyót, aki az ördög és a sátán, megkötözte 1000 esztendőre. A sátán tehát nem a gehennába, nem a kénnel égő tűztavába vetik, hanem az alvilágba, ott megkötözik, és oda zárják be 1000 évre. Később azután őt is a gehennába vetik. A sátánt az ige különféle nevekkel illeti. A sárkány, a kígyó, aki Évát megkörnyékezte az édenkertjébe, vagy az ördög, amely tulajdonképpen rágalmazót vagy vádlót jelent. A sátán kifejezés maga pedig ellenséget jelent. Levetette a mélységbe, bezárta és pecsétettet rá, hogy meg ne tévessze többi a népeket, amíg el nem telik az 1000 esztendő. Azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre. Jelenleg a világ a sátán irányítása alatt áll. Pál az Efezus 2:1-től a következőket írja. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Jézus a sátánt e világ fejedelmének nevezi. Jelenleg tehát a világ a sátáné, mert az ő irányítása alatt áll. Amikor Jézus eljött a földre, hogy megváltsa, azaz visszavásárolja a világot Istennek, a sátán üzletet ajánlott neki, és azt mondta. Borulj le előttem, és engem imádj, és én neked adom a föld országait, és minden dicsőséget. A Máté 4:10-ben azonban Jézus így válaszolt. Távozz tőlem, sátán, mert megvan írva, az Urat a te Istenedet imád, csak neki szolgálj. A sátán egy kompromisszumot ajánlott Jézusnak. Ha Jézus elfogadta volna az ajánlatát, megmenekülhetett volna a kereszthaláltól. Jézus azonban nem lépett kompromisszumra a sátánnal, meghalt a kereszten, a saját vérével vásárolta vissza a földet. Megváltotta azt, hogy ismét Isten tulajdonát képezhesse. Amikor pedig Jézus Krisztus visszatér, akkor azért fog eljönni, hogy magához vegye azt, amit megváltott és visszavásárolt. Róma 8:22. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. A Jelenések 20-ban pedig azt látjuk, hogy elérkezett ennek az ideje. A sátánt, Krisztus 1000 éves uralmának idejére az abúszóba vetik, és a földön Jézus fog uralkodni az ő egyházával. 4. vers a Károli fordítás szerint, és láték királyi széket, és leülének azokra, és adatik nékik ítélettétel. János tehát azokat a trónokat látja meg először, amelyeken az egyház foglal helyet. Jézus a jelenések 3.21-ben a következőket mondja a laodíciai gyülekezetnek. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Az 1 Korintus 3-ban Pál a következőket írja. Vagy nem tudjátok, hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd? És láttam azoknak a lelkeit, akiknek meg kellett halni Jézus bizonyságtételért és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. Itt azokról a mártír halált halt szentekről van szó, akik ellenálltak az Antikrisztusnak, és akiket meggyilkoltak azért, mert nem voltak hajlandók venni a fenevad bélyegét. Ők is azok között lesznek, akik Jézus Krisztussal együtt uralkodnak, amikor visszatér a földre, és 1000 éven át uralkodik. A többi halott nem kelt életre, míg el nem telt az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Az első feltámadás tehát Jézus Krisztussal vette kezdetét. Apcsel 26-23. Ő elsőnek támadt fel a halottak közül. Amikor pedig Jézus feltámadt a halálból, a foglyokat kiszabadította. Kiszabadította azokat az ószövetségi szenteket, akik hitben várták Ábrahámmal együtt, hogy Isten ígéretei beteljesüljenek. Jézus lement a börtönükbe, prédikált ezeknek a lelkeknek, majd kivezette őket a fogságból. Efezus 4:8-9. Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek, az pedig, hogy fölment, mit jelentene más, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeibe. Az Ézsaiás 61-ben található profécia szerint pedig szabadulást hirdetett a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Ez jelenti az első feltámadás kezdetét, amely akkor fejeződik be, amikor az utolsó ember is mártír halált halt azok közül, akiknek mártír halált kellett halnia a nagy nyomorúság időszakában. Ádám, Ábel és azok az igazak az Ószövetségben, akik hitben vártak arra, hogy az Isten beteljesítse ígéreteit, valamint az egyház és azok a szentek, akik a nagy nyomorúság időszakában halnak mártír halált, mind az első feltámadást alkotják. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni 1000 esztendeig. Ez lesz tehát Krisztus 1000 éves uralma, mi pedig vele együtt uralkodunk. Júdás 1:14-től. Íme eljött az Úr szent seregeivel, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden istentelent, minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyeket istentelen bűnösökért ellene szóltak. Ezekről is prófétált Énok, mondja Júdás a levelében. Pál pedig a következőket írja a Kolosszé 3:4-ben. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Jézus tehát visszatér az ő szentjeivel, hogy az ő országát megalapítsa a földön, ez az alkalom azonban nem tévesztendő össze az egyház elragadtatásával. Az elragadtatáskor Jézus kimondottan azért jön vissza, hogy magával vigye a szenteket, hogy kivigye őket ebből a világból. Amikor azonban eljön a földre hatalommal és dicsőséggel, akkor az ő szentjeinek kíséretében érkezik. Én pedig már alig várom, hogy mindkét eseménynek részese lehessek. Amikor pedig eltelik az 1000 esztendő, a sátán elbocsátatik börtönéből, és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld 4 sarkán, Gógot és Magógot is. Ez a két név tulajdonképpen az Isten elleni lázadás szinonímája, és ezeket a neveket Ezékiel könyvében találjuk. Hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövénye. Hihetetlen, hogy Krisztus 1000 éves uralma után is a sátán még mindig nagyon sok embert be tud csapni a földön, és arra tudja indítani őket, hogy ismét Jézus Krisztusra támadjanak, és megpróbálják őt elpusztítani. És bizony annyi volt ezeknek a lázadóknak a száma, mint a tenger fövénye, vagyis megszámlálhatatlanul sokan voltak. És persze feltehetnénk a kérdést, hogy hogyan lehetséges ez. De az emberek ma is lázadnak az Isten ellen. Én ma sem értem, hogy egy logikus gondolkodású, értelmes ember hogyan lázadhat Isten ellen. Szerintem ez csak azért lehetséges, mert a sátán elvakította őket, és nem látják az igazságot. 1 Korintus 2.14 A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti. Sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. Ez az egyetlen magyarázatom erre. Bár van szemük, egyszerűen nem látnak. És vannak emberek, akik megmakacsolják magukat, és azt mondják, hogy én ezt nem akarom hallani, én ezt nem akarom látni. Ne zavarj össze engem ezzel, én már döntöttem. Hagyj békén! Ők már eldöntötték, hogy nemet mondanak Isten kegyelmének. Csak azt nem értem igazán, hogy miért. Hiszen Isten a mi javunkat akarja. Isten a legjobbat akarja nekünk. Miért hadakoznák az ellen, ami jó nekünk? Nekem egyszerűen nem fér a fejembe, hogy egyesek miért akarnának nemet mondani Isten jóságának, pedig erre a múltban is volt már példa, és a jövőben is lesz. Itt olyanokról van éppen szó, akik Krisztus 1000 éves uralmának idején születtek. Ami bennünket, hívőket illet, mi az új testünkben leszünk ekkor. Azt nem tudom, hogy az új testünk mire lesz képes, de azt tudom, hogy egy új testet kapunk majd. 1 János 3.2 Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk látni, amilyen valójában. Abban biztos vagyok, hogy az új testünk sokkal több mindenre lesz képes, mint a mostani földi testünk. Először is nagyszerű lesz, hogy nem kell egy repülőgépre üljünk ahhoz, hogy innen Amerikából eljussunk Izraelbe. Nem kell 17 órán át repülőgépen üljünk, és utána hullafáradtan érkezzünk meg. Úgy gondolom, hogy az új testemben egy szempillantás alatt ott tudok teremni majd Izraelben. Egyszer csak támad egy ötletem, hogy menjünk Jeruzsálembe, és nézzük meg, mi történik ott, és már ott is vagyunk. Úgy gondolom, hogy nagyon sok lehetőség rejlik majd az új testünkben, amit Isten elkészít a számunkra. A testünk univerzális lesz. Mindenféle környezetben meg tud maradni. Például, ha kedvünk támad elmenni a Holdra, megtehetjük azt is. Viszont a jelenlegi testünk csak itt a Földön tud létezni. 1 Korintus 15.49 És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Én izgatottan várom már az új testemet, ugyanis akkor tudom, hogy nem fog fájni a térdem, nem fognak kihullani a fogaim, nem gyengül a látásom, sőt, valószínűleg nagyon élesen látok majd, és át fogok látni a házak falain is. És úgy gondolom, hogy még azt is előre fogjuk tudni, hogyha valaki valami rosszra készül, és azonnal ott termünk, és azt mondjuk az illetőnek. Nem, nem, nem. Ha pedig mégis rosszat akarnak tenni, akkor rájuk suhintunk a vasvesszővel, és így uralkodunk majd. Mindenképpen nagyon érdekes lesz. A sátán megtéveszti majd azokat, akik Krisztus 1000 éves uralma alatt születnek, és akiknek soha nem volt lehetőségük arra, hogy fellázadjanak Isten ellen. Arra kényszerítették őket, hogy Jézus Krisztust szolgálják, és hogy Isten törvényei szerint éljenek. Az emberek pedig bebizonyítják, hogy Isten ítélete igazságos, amikor egyszer s mindenkorra megtisztítja a világot a gonosztól. Az emberek maguk bizonyítják be, hogy Istennek igaza van, hiszen annak ellenére, hogy ideális körülmények között élnek 1000 éven át, mégis vannak olyanok, akik fellázadnak Isten ellen. A valóság az, hogy a sátán tulajdonképpen Istennek engedelmeskedik, Isten irányítja őt, és amikor Isten szeretné, meg tudja őt kötözni, és meg is fogja. Ezt követően egy rövid időre szabadon engedi, majd végérvényesen börtönbe veti. Lényegében tehát a Sátán is Isten tervét valósítja meg. Egyesek azonban őrült módon a következőket hirdetik. Isten ugye azt mondja, hogy mindenki bűnös, úgyhogy azáltal, hogy én vétkezem, csak azt bizonyítom, hogy Isten igazat beszél. Akkor azonban Isten hogyan ítélhet meg engem a vétkeimért, hogyha ezzel csak azt bizonyítom, hogy amit Isten mond, igaz? Az e fajta eszmefuttatás is külön ítéletet érdemelne. Mondjuk tehát azt, hogy menjünk és vétkezzünk, mert ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiárad a kegyelem. Menjünk tehát és vétkezzünk, hogy Isten megmutathassa az ő kegyelmét. Ez valóban nagy őrültség. Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, vagyis a gyehennába, ahol a fenevad és a hamis próféta is van. Vegyük észre, hogy nem azt írja az ige, hogy ahol a fenevad és a hamis próféta is volt, vagy ahol a fenevad és a hamis próféta is elpusztult múlt időben. Nem, az ige jelen időt használ. Ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel-nappal örökkön örökké. A görög eredetiben használt kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy egy örökké valóságon állt. A gyehenna tehát egy örökre szóló büntetés, egy örökké való szenvedés. De vajon ez mennyire igazságos az Isten részéről, kérdezhetné valaki. Én ebben nem szólok bele, csak annyit mondanék, hogy ez áll az igében. Mindenki azt kezd vele, amit akar, megpróbálhatja megmagyarázni, de ami engem illet, én ebbe a témába nem mennék bele jobban. Ugyanis a Jelenések 22.18-tól ezt olvashatjuk. Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek megvannak írva ebben a könyvben. Ha pedig valaki elvesz e prófétai könyv ígéiből, attól az Isten elveszi osztályrészét az életfájából, a Szentvárosból és mindabból, ami megvan írva ebben a könyvben. Mindezek miatt tehát én nem akarok hozzányúlni ehhez. Mindenki azt kezd ezzel, amit akar. Persze mondhatnád, hogy ezt nem érted. Én sem értem, de ezt olvasom az igében, úgyhogy ebben nem szólok bele. És láttam egy fehér trónust, és a rajta ülőt, szín elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az életkönyve, és a halottak a könyvben írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. Többféle könyv létezik tehát. Először is az életkönyvét kell megemlítenünk, amelyről az Ószövetség is említést tesz. A tenger kiadta a benne levő halottakat. És kikről van ez esetben szó? Nem tudom, lehet, hogy a tenger mélyén egy korábbi civilizáció is szunnyadhat, amely szintén fellázadt Isten ellen. Bizonyos elképzelések szerint ugyanis, amit az 1 Mózes 1-ben olvashatunk, ez nem volt Isten első teremtő munkája. 1 Mózes 1.1. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A teremtett ige helyén a héber eredetiben a bárá kifejezés áll, ami azt jelenti, hogy semmiből teremteni valamit. A föld még kietlen és puszta volt. Pedig Isten semmit nem teremt kietlennek és pusztának. Hiszen a teremtés minden napján, amikor Isten megvizsgálta azt, amit teremtett, ezt mondta. Ez jó. Az Ézsaiás 48-ban azt láthatjuk, hogy Isten nem azért teremtette a földet, hogy kietlen és puszta legyen, hanem hogy mindenféle élőlények népesítsék be azt. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. A lebegett kifejezés helyén a héber eredetiben egy olyan szó áll, amelynek jelentése dühösen járt és kelt. Ebből esetleg arra következtethetünk, hogy a jelenlegi emberiség előtt létezhetett egy másik civilizáció a Földön, Isten azonban a haragjában elpusztította őket. Ezt a civilizációt pedig teljesen elnyelte a víz. A tenger kiadta a benne levő halottakat. Természetesen azokról is lehet itt szó, akiket a tengerbe temettek, és akiknek a hanvait a tengerbe szórták. A halál és a pokol is kiadták a náluk levő halottakat. Teljesen mindegy, hogy az embernek a teste halála után hová kerül. Ha valaki úgy hal meg, hogy nem fogadta be Jézus Krisztust, a lelke a pokolba kerül. Ezért írja az ige, hogy a pokol is kiadta a nála levő halottakat. Bár az ige külön is megemlíti, hogy a tenger is kiadta a nála levő halottakat. A pokol tehát nem örökkévaló, nem az örökkévaló büntetés helye. A pokolnak azzal vége van, hogy kiadja a halottakat, hogy azok megálljanak Isten nagy fehér trónja, azaz végső ítélő széke előtt. Amikor pedig Isten kimondja az ítéletet, a gehennába küldi őket. Ez a második halál, és ez tartós. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tűztavába. Ez a második halál, a tűztava. Ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, azt a tűztavába vetették. Az embereket tehát megítélik gonosz cselekedeteik alapján. A János 6.28-ban megkérdezték Jézustól. Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Másod pedig azt olvashatjuk, hogy Jézus hozzátette. Ha valaki nem ezt teszi, akkor őt Isten saját cselekedetei alapján ítéli majd meg.